Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban igaz az, amit énekeltünk, hogy rajtad kívül senkihez nem járulhatunk olyan hittel, olyan bizalommal, mint amivel hozzád fordulhatunk. Nem mehetünk senkihez segítséget kérni úgy, ahogy hozzád, hiszen tudjuk, hogy nálad minden el van készítve, ami a mi javunkat szolgálja. Jövünk most hozzád valóban, Úr Jézus Krisztus, minden kétségünkkel, minden félelmünkkel, minden bűnünk terhével, minden sötétségünkkel. Szeretnénk a te világosságodban tisztán látni, meglátni magunkat is, hogy milyenek vagyunk, és meglátni téged is, hogy jobban megismerjünk téged, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy tudjunk téged jobban szeretni és hűségesebben szolgálni. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy milyen szívvel vagyunk most itt, te látod, hogy milyen utakról jöttünk most ide. Köszönjük a te kegyelmedet, hogy még tart a kegyelmi idő, még lehet hozzád jönni, még hirdettethetik az evangélium szabadon. Köszönjük, hogy a szívünkben is te gerjesztettél vágyat, hogy eljöjjünk a te hajlékodba. Kérünk azért, hogy te szólj hozzánk most a te lelked által. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te add meg egyen-egyenként mindnyájunknak azt az üzenetet, amire személyesen szükségünk van, és add, hogy megértve azt tudjuk megcselekedni, hogy tudjuk az életünket a te igédhez igazítani. Kérünk szent lelked jelenlétével, ajándékozz meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a Filippi levél első részének első 6 verséből. Pál és Timóteus Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörögvén. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében, az első naptól fogva, mindez ideig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy minnyáján voltunk már olyan helyzetben, amikor levelet írtunk, vagy levelet kellett írnunk. Ismerjük, hogy milyen nagy jelentősége van egy-egy levél írásnak, egy-egy üzenet elküldésének, amikor valami fontos hírt szeretnénk közölni, amikor a másikat talán vigasztaljuk, vagy bátorítjuk, vagy egyszerűen csak szeretetünkről és odafigyelésünkről biztosítjuk. Amikor tudjuk, hogy ez nem egy hivatalos levél, hanem valami szerettünknek, családtagunknak írjuk, tudjuk, hogy nem számítanak a formaságok, nem kell magunkat megjátszani, lehetünk természetesek és lehetünk őszinték. És ugye a mai felgyorsult világunkban, ahol a technika ural már majdnem mindent, ugye csak rövidítéseket írunk, hát különösen a fiatalok ismerik ezt SMS-ben, MSN-en, e-mailben, és talán nem is tudjuk, hogy milyen jelentősége van annak, hogyha kézzel ír valaki egy levelet. És milyen jelentősége volt néhány évtizeddel ezelőtt, amikor még nem voltak ezek a technikai vívmányok. Valakinek az életet jelentette talán, vagy reményt adott, hogyha levelet kapott, valakit biztosított arról, hogy férje vagy édesapja még él, és még harcol a fronton. De tudjuk, hogy minél visszább megyünk a történelemben, annál nagyobb jelentősége van ezeknek a leveleknek. És így van ez a Biblia keletkezésének korában is. Hiszen tudjuk, hogy az Új Szövetségnek majdnem a fele levelekből, páli levelekből áll. és tudjuk, hogy a keresztény teológiának is a gerincét, a központját éppen a páli levelek adják. Azonban, hogyha elolvasunk egy-egy páli levelet, akkor nem csak fontos hitelvi vagy gyakorlati kérdéseket ismerhetünk meg, hanem megismerhetjük az apostolt, az ő gondolkodását, érzéseit, helyzetét, és megismerhetjük azt a gyülekezetet, azokat az embereket, akiknek ír az apostol. És hogyha végigolvassuk, most ugye a Bibliaolvasó kalauz szerint haladunk a Filippi levélen végig, ha otthon saját csendességeinkben elolvassuk, akkor meg fogjuk látni, hogy átsüt rajta az a személyes hangvétel, az a szeretet, ami Pál apostolt jellemzi, és különösen a Filippi gyülekezettel kapcsolatban. Az egyik kommentáríró ezt így fogalmazta meg: látjuk a mesterkéletlenséget, az érzés finomságát és a szív őszinte kiöntését. Miközben a Filippi beliekhez írt levél nem más, mint a kegyesség kicsiny könyve, a kegyelem fedőlapjai közé kötve. De honnan van Pálban ez a szeretet? Honnan van ez a bensőséges hangvétel? Egy kicsit, hogy megértsük a levélnek az üzenetét és ezt az egész hozzáállását az apostolnak a gyülekezethez, meg kell néznünk, hogy hogyan keletkezett ez a levél, mi volt a háttere. Tudjuk, hogy Pál apostol a második missziói útja során járt Troászban, Trójának az egyik későbbi településén, Kis-Ázsiában, és ott álomban megjelent neki a macedón férfi, aki áthívta őt Macedóniába. És amikor átmentek a tengeren, az első város az Filippi városa volt, ahol megálltak. Miért volt ez fontos település? Azért, mert a rómaiak nagyon sok veterán katonát itt telepítettek le, és a város lakóinak teljes római polgárjogot adtak. Nagyon fontos város volt ez akkoriban Görögországban. És ugye azt is tudjuk, hogy az apostolok cselekedetei alapján, hogy a Szentírásban feljegyzésre kerülő első megtért személy Európában egy Lídia nevű bíborárus nő volt. Nagyon fontos ez a mozzanata a missziói útnak, hiszen Pál apostol Ázsiából átjön Európába. Az, hogy most van európai kereszténység, még olyan megtépázott módon is, amilyen állapotban most van, az annak köszönhető, hogy 2000 évvel ezelőtt Pál apostolt áthívta Isten szent lelke, hogy Európában hirdesse az evangéliumot. És tudjuk, utána a történet úgy folytatódik, hogy Filippiben sokan megtérnek, alakul egy kis gyülekezet, és ahogy az evangélium elkezd terjedni, lendületbe jön az Isten országa, úgy jön lendületbe a sátán birodalma is. Tudjuk, hogy Pál apostolt és Szilászt, az ő munkatársát börtönbe vetik. És ez egy nagyon fontos igazság, amit érdemes megjegyeznünk, hogy a hívő életünk során, hogyha átélünk megtapasztalásokat, átélünk csodákat, ha szeretnénk jobban odaszentelni magunkat Istennek, vagy éppen eljutunk arra a döntésre, hogy végre az Úr Jézus uralma alá szeretnénk helyezni az életünket, akkor fognak jönni támadások. És ne lepődjünk meg ezen, ne csodálkozzunk, ne essünk kétségbe, hanem vértezzük fel magunkat ezekre. Pálik ugye börtönbe kerülnek, és azt az érdekes feljegyzést olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy énekelve és imádkozva dicsérték az Istent a börtönben. Hát azért, ha milyen helyzetbe kerülnénk, nem biztos, hogy ez jutna el eszünkbe, nem? Hogy énekeljünk, meg dicsőítsük Istent, meg imádkozzunk. És milyen érdekes, hogy nekik milyen bensőséges kapcsolatuk lehetett Istennel, milyen személyes életközösségük és milyen békességük, hogy még ott a börtönben is nem olyan börtönök voltak azok, mint ma, konditeremmel, meg videóval felszerelve, hanem a legminimálisabb életkörülmények, vagy még azok sem voltak meg. És ők mégsem erre néznek. És ebből a történetből, ebből a kis momentumból egy nagyon fontos üzenet hangzik ma a számunkra, hogy amikor mi kerülünk ilyen helyzetekbe, vagy hasonló helyzetekbe, mint Pálék, próbákba, nehézségekbe, mi hogyan hordozzuk ezeket, amikor mi kerülünk lelki értelemben börtönbe, panaszkodunk, embertől emberig szaladgálunk, keressük az igazunkat, és próbáljuk a visszaigazolást másoktól meghallani, lázadozunk Isten ellen, hogy hát Istenem, nem ezt beszéltük meg, nem ebben egyeztünk meg, vagy éppen depresszióba esünk, vagy azt csináljuk, amit az apostol, vagy amit Dávid, hogy kiöntjük a szívünket az élő Isten előtt, és elfogadjuk tőle, hogy bármit is készít szabadításként, az a mi javunkat fogja szolgálni. Nem kezdjük el magyarázni Istennek, hogy mit, hogyan kéne, hanem egyszerűen rábízzuk az életünk dolgát. Elmondhatjuk, kijönthetjük előtte a szívünket. Igen, Uram, most nagyon rossz, most nagyon nehéz, most fáj, most nem értem. De neki mondjuk el, mert úgyis nála van a megoldás. Hiába szaladgálunk emberekhez, ők maximum egy-egy jó szót, vagy még azt se tudnak mondani, mert annyira forognak a saját tengelyük körül. Jézusnál vannak a kész válaszok és a kész megoldások. És olyan jó lenne, hogyha végre ki tudnánk nőni abból, hogy mi akarjuk megmondani, hogy hogyan szabadítson meg minket. Nézzük meg itt a történetben, bármit fel tud használni a szabadításra. Itt egy földrengést használ fel a szabadításra. Pál és Szilász dicséri Istent, énekkel, imádsággal, és mi a válasz? Jön egy földrengés. Mondhatnánk azt, hogy hát Isten így szabadít meg. Jól gondolkozik Isten? Látja ő ezt? Vagy tudja, hogy miről van itt szó? Nagyon is jól. Mert a földrengés a szabadítás eszköze lett. Hogyan? Úgy, hogy megnyíltak a börtön ajtajai. Lehullottak a rabokról a láncok. És érdekes módon senki nem használta fel ezt az alkalmat arra, hogy megszökjön, mindenki ott maradt. És ugye a börtönőr kétségbeesve kérdezi, miután majdnem öngyilkos lett, és Pálék leállították, hogy ne aggódj, mindenki itt van, mit cselekedjek? És nézzük meg, hogy Pálnak és Szilásznak a bizonyságtétele, az ő életük, ott a börtönben a hiteles kereszténységük prédikáció volt. Nem biztos, hogy gyakorlatilag is igét hirdettek, elég volt ennek a börtönőrnek hallania, hogy ők Isten dicsérik a legnagyobb nyomorúság között, és felteszi a kérdést, mit cselekedjen. És kedves testvéreim, ez minden ige hirdetésnek a fokmérője. Nem az, hogy felemelkedett hangulattal jövök ki a templomból, vagy jaj, de szépen beszélt a lelkész, hanem az, hogy eljutok-e oda, hogy megkérdezem Istent, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Minden ige hirdetés után. Hogy mit nem akarsz, hogy ezután cselekedjem. Vagy mit tegyek másként, mint eddig. És olyan jó volt olvasni, Spurgeonra jegyezték fel, vagy Spurgeonnel kapcsolatban, hogy egyik vasárnap után kérdeztek egy embert, aki a Spurgeon gyülekezetébe járt, hogy miről szólt a vasárnapi ige hirdetés. És azt mondta ez az ember, hogy azt már nem tudom, miről szólt, de azt tudom, hogy utána a hamis fontjaimat a Temzébe dobtam. Ez volt az igazi fokmérője a prédikációnak. Nem biztos, hogy tudott belőle szó szerint idézni, vagy nem biztos, hogy ismerte a textusát, de megváltoztatta az életét, és hozzáigazította az Isten igéjéhez. Ez az igazi kereszténység, és ez az igazi fokmérője minden keresztény életnek, bizonyságtételnek, prédikációnak. Mit mond ugye Pál apostol, ismerjük ennek a börtönőrnek, amikor felteszi az a kérdést, hogy mit cselekedjem? Azt mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Olyan szép és bíztató ígéret ez mindazok számára, akiknek a családjában még vannak esetleg olyanok, akik nem tértek meg, akik nem adták át az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Elég, ha egy valaki van a családban, aki már Jézusé, az lehet mag, az lehet kovász, az lehet egy alap, amiből kiindulhat egy egész családnak a megtérése. A mi családunkban is olyan csodálatosan működött Isten szent lelke, amikor az egyik unokatestvérem eljött velem egy keresztény táborba, ott megtért, és hazamenve rajta keresztül, Isten őt felhasználva, az egész családját magához vonta, és megtértek a szülei, megtért a testvére néhány hónapon belül. Egy 11-12 éves gyermeket is fel tud használni Isten arra, hogy a megkeményedett, megcsontosodott, a világ gondjaiba belefáradt felnőtteket, vagy időseket, vagy éppen a világ élvezeteit hajszoló fiatalokat megragadja, és Jézus Krisztus követőjévé tegye. Azt mondja Pál apostol, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Feltehetjük a kérdést, hogy csak hinni kell. Hát ez nem olyan nehéz. De tudjuk, hogy a keresztény hit az jóval több, mint valaminek az elhívése. A Jézus Krisztusban való hit az azt jelenti, hogy minden következményével együtt Jézus Krisztusban hiszek. És ez megnyilvánul a szavaimban, a tetteimben, a gondolataimban, a döntéseimben, az öltözködésemben, a viselkedésemben, a szabadidőm eltöltésében, a baráti köröm megválogatásában, mindenben. Nem csak arról szól a keresztény hit, hogy hát én hiszem, hogy van Isten. Ez még nagyon kevés. Azt olvassuk az igében, új szövetségben, hogy az ördögök is hisznek. És rettegnek. Milyen szörnyű, hogy vannak, akik még nem is rettegnek a mai világban az Isten ítéletétől. Csak élnek bele a világba, és mennek a saját fejük után. A hit mellett ott kell lenni az engedelmességnek, az engedelmességre való készségnek. Ahogy valaki nagyon jól megfogalmazta, hogy nem csak a kapu szoros, amin át kell mennünk az örök élet felé, hanem az út is keskeny, amin végig kell mennünk. Olyan sokszor elfeledkezünk erről. Azt gondoljuk, igen, átmentem a szoros kapun, minden rendben van, elmondtam egy imádságot, és utána járok vígan a széles úton. Ilyen nincs. Annak a bizonyítéka, hogy te valaha is átmentél a szoros kapun, az, hogy most a keskeny úton jársz. Ha nem a keskeny úton jársz, akkor az azt bizonyítja, hogy soha nem mentél át a szoros kapun. A szoros kapu pedig nem más, mint a megtérés. Az Úr Jézus Krisztusnak való önátadás, amikor leteszem a bűneimet, amikor átadom az életem fölötti uralmat az Úr Jézus Krisztusnak. Azt mondja Pál apostol, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Ez az egyetlen biztos pont, ami megáll a mai világban. Jézus Krisztusnak a személye az egyetlen biztos pont az univerzumban. Ha hitünk kezeivel belé kapaszkodunk, és rá alapozzuk az életünket, akkor jöhet az életünkben bármilyen földrengés, akkor is szilárdan állhatunk. Sőt, még a földrengések is hozzávisznek közelebb. Hogyan? Egyrészt megmutatják, hogy mennyire múlandó ez a világ. Ugye most az elmúlt napokban tapasztalhattuk ezt itt a földrengés kapcsán, még ha nem is volt olyan nagy erejű. De azért sokat olvastam én is róla hozzászólásokban az interneten, és nagyon sokan megijedtek, féltek, és ijesztő volt valóban ezt megtapasztalni. Annyi minden alap ingott meg a mai világban. A környezetünkben, a politikában, a hétköznapokban, a munkahelyen, az iskolában. Legalább abban bízhattunk, hogy hát a házunk a szilárd lábakon áll, de nem. Ezek a földrengések, az életünknek a földrengései lerombolják az e világba vetett hitünket és reménységünket. Megláttatják velünk a múlandóságot. És elkezdünk ilyenkor egy kicsit elgondolkozni, hogy nem lenne érdemesebb valami örökkévalót keresni. Nem olyat, ami néhány óráig, néhány percig, néhány napig tart, hanem olyat, ami megáll és kiállja az idő próbáját. Elkezdünk örökkévalókra és maradandókra vágyakozni, és nem erre a világra berendezkedni. Aztán az életünk földrengései lerombolják a bálványainkat, és szétszaggatják a bilincseinket. Isten azért enged meg néha nehézségeket az életünkben, hogy végre igazi, reális Isten képünk legyen. Ne valami hamis váradalom vagy elgondolás róla. Ne valami bálványt kövessünk, vagy saját vágyaink, céljaink elérésére akarjuk eszközként használni Istent. És azért enged meg néha földrengéseket az életünkben, mint ahogy Pál életében is, hogy leszaggassa a bilincseinket. A bűneink bilincseit, amelyek akadályoznak abban, hogy hozzámenjünk, hogy őt igazán szeressük. És ezek a földrengések, ezek a nyomorúságok egyre jobban odaszorítanak bennünket Jézus Krisztushoz. Amíg ő már nem csak egy része lesz az életünknek, nem csak egy csatolt fájl lesz az életünkben, hanem ő lesz minden. Olyan jó lenne, hogyha eljutnánk erre a felismerésre. Hogy Jézus nem csak egy plusz, nem csak haba tortán, hogy így fogalmazzak, hogyha már mindened megvan, van már diplomád, van már munkád, van már lakásod, van már autód, van már házastársad, akkor még valami hiányzik, legyen ez Jézus. Nem. Jézus a minden. Ő nem csak alfa és omega, hanem ami közte van, az is ő. És ő kell, hogy betöltse az életünket. És hogyha mégis elcsüggednénk, mert a környezetünkre nézünk, vagy a saját alkalmatlan, méltatlan, esendő életünkre, mit tehetünk akkor? Akkor biztat bennünket és vigasztal az az ige, amit a felolvasott textusban hallhattunk, amit olyan kristálytisztán és egyértelműen megfogalmaz az apostol. meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjára. Mi a garancia arra, hogy ebben a bűnnel terhelt, önző és maga körül forgó világban végig tudunk majd menni a keskeny úton? Ezt feltehették magukban a filippiek is ezt a kérdést, és feltehetjük magunknak mi is. Azt mondja Pál apostol, a garancia, hogy végig megyünk a keskeny úton, maga Jézus Krisztus. Ő a biztosítéka annak, hogy végig tudunk menni a hit útján. Ugyanis ő nem csak a hitünk első lépésénél van jelen, mint egy gondviselő, óvó és védő édesapa, hanem ő végig jön velünk az úton, és minden egyes lépésnél ott van mellettünk, és elkísér bennünket egészen a célig, a mennyei királyságig. Olyan jó lenne, hogyha újra és újra szívünkbe vésnénk, és tudatosítanánk, hogy az üdvösségünk, az örök életünk, az nem a mi kezünkben van. Mert ha a mi kezünkben lenne, az első adandó alkalommal elveszítenénk azt. Olyan jó tudni, hogy Jézus Krisztus kezében van az életünk, a földi életünk és az örök életünk is. Azt mondja Pál apostol, szintén a római levélben mondja, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szeretetétől. És a másik, amit maga Jézus Krisztus mond a János evangélium a 10. részében, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Valóban az Úr Jézus Krisztus kezében van az üdvösségünk, és ő a garancia arra, hogy végig visz bennünket az élet útján. Elkezdte bennünk a jó dolgot, ő hívott el, ő szólított meg, ő alakította úgy a körülményeinket, hogy nyitottak legyünk rá, mert lehet, hogy amúgy észre se vettük volna őt. Ő szólított meg egy igén, egy testvéren, egy baráton keresztül. Ő volt az, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, az újjászületés munkáját, csodáját. Ő az, aki az új életünket táplálja, ha hagyjuk neki, ha biztosítunk neki teret, hogy az igéből, az ige hirdetésből táplálkozhassunk lelkileg. Ő nem csak megigazít bennünket, nem csak igaznak nyilvánít Isten előtt, hanem kész meg is szentelni. És olyan jó lenne ezt is újra és újra a szívünkbe vésni, hogy nem csak a megtérésünk Isten természet feletti csodája az életünkben, hanem a megszentelődésünk is, minden egyes lépésünk. És ne akarjunk görcsölni azon, hogy a saját erőnkből megszentelődjünk, úgysem fog menni. Csak hogyha engedjük, hogy Jézus Krisztus munkálkodjon a szívünkben, akkor fog működni. Azt mondja itt Pál apostol, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi. Bevégzi, befejezi. Jézus nem végez fél munkát. Ő nem csak deréktől felfelé támasztotta fel Lázárt, hanem az egész embert megújította. És ugyanígy a mi életünkben sem végez fél munkát. Ez lehet a reménységünk. Mi lehet, hogy már rég lemondtunk volna másokról, meg magunkról is, de Jézus nem mond le rólunk. És amit elkezdett bennünk, azt el is végzi. Csak jó lenne, hogyha hagynánk neki, és engednénk neki minél több teret az életünkben. Az a szó, ami itt áll a görög eredetiben, hogy elvégzi, ugyanaz a szó, amit Jézus Krisztus mondott ki a kereszten, halála előtt, hogy elvégeztetett. Befejezett tény a megváltásunk. Senki nem tud rajta változtatni. Hogyha mi hittel elfogadjuk, akkor már most miénk lehet az örök élet. És abból sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem körülmények, sem a sátán, sem mi magunk nem szakíthatjuk ki magunkat. És végül az a szó, ami itt áll, hogy elvégzi, amit elkezdett bennünk, azt is kifejezi, hogy eljuttatja életünket a célhoz. Hiszen olyan sok ember, hogyha körülöttünk szétnézünk a világban, céltalanul bolyong, és ez a bűnnek az egyik jelentése is különben az eredeti héber és görög szövegben céltévesztés, amikor nem oda jutunk, ahova el akartunk jutni és ahova indulunk. Az Úr Jézus Krisztus nem hagyja bűnben az életünket, nem hagyja, hogy céltévesztettek legyünk. El fog bennünket juttatni a vele való közösségre, el fog juttatni az ő országába, ha rábízzuk magunkat. Az a kérdés, hogy engeded-e, hogy ő vezessen. Mi az, vagy ki az, akit követsz, mi vagy ki a te célod. És feltehetjük a kérdést, de mi van akkor, ha mégsem tudunk tökéletesek lenni? Mi van akkor, ha ezen a keskeny úton újra és újra bukdácsolunk, ha néha úgy érezzük, hogy hármat lépünk előre és négyet hátra, vagy kettőt előre és egyet hátra? Olyan jó, hogy az Úr Jézus nem erre a földi életre ígért nekünk tökéletességet, hanem azt mondja, hogy az ő visszajövetelének napjára tesz bennünket teljesen tökéletessé, és leszünk teljesen készek. Addig is, amíg ő visszajön, törekedjünk felé, legyen ő a célunk, és akkor készen fogjuk tudni őt fogadni. Úgy legyen. Ámen. Úr Jézus Krisztus, olyan sokszor nehéz kimondani, de olyan jó, ha el tudsz bennünket oda juttatni, hogy hálát tudunk adni a nehézségekért is. Nem azért, mert úgy különösebben örülnénk a szenvedésnek, vagy jól éreznénk magunkat benne, hanem azért, mert ezek is tudhatjuk, hogy eszközök lehetnek a te kezedben, hogy elszakítsd a mi szívünket a múlandó dolgoktól, hogy leromboldd a bálványainkat, hogy megszabadíts a bűneinktől, és hozzád, magadhoz közelebb vonj bennünket. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy mindig lássuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Még ha mi pillanatnyilag azt nem is értjük, tudjuk elhinni, hogy amit te teszel, az soha nem értelmetlen. Annak megvan az oka és megvan a célja. Add, hogy mindig olyan hittel és olyan bizalommal tudjunk hozzád fordulni, hogy ez ott legyen a szívünkben. Úr Jézus Krisztus, azért könyörgünk, hogy légy segítségünkre a nehézségeinkben, amikor nem jutunk egyről a kettőre, amikor nem látjuk a kivezető utat, akkor tudjunk hozzád menekülni, és tőled elfogadni bármilyen megoldást, hogy ne akarjuk neked megszabni a szabadítás módját, hanem hadd adjunk neked teljesen szabad kezet az életünkben. Kérünk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy te használj bennünket azokban a közösségekben, ahol vagyunk, családban, barátok között, munkahelyen, iskolában, ahol csak mi vagyunk talán hívők, hogy tudjunk világítani, hogy tudjunk hiteles életet élni, hogy lehessen ránk nézve is igaz az ígéret, hogy ha benned hiszünk, akkor nem csak mi, hanem egész házunk népe üdvözülhet. Add, hogy tudjuk őket is újra és újra eléd hozni imádságainkban, és legyünk ebben kitartóak. Kérünk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy te áld meg a mi közösségünket, áld meg a mi gyülekezetünket, áld meg a holnapi úrvacsorai közösséget, add, hogy mindnyájan megtisztított szívvel bűneinket letéve tudjunk járulni a szent asztalhoz, add, hogy ez ne csak valamilyen megszokás vagy külsőség legyen számunkra, hanem megtapasztalhassuk a veled való szeretett közösségnek az örömét, megtapasztalhassuk a szövetségkötésnek a megerősítését, és betöltekezhessünk a te lelkeddel, és ezzel az erővel tudjunk tovább menni az életünk útján. Kérünk, Úr Jézus, ígéreted szerint te vezess el bennünket a célhoz. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te áldj meg bennünket, te áld meg egyházunkat, nemzetünket, ébredéssel, megújulással, hogy királlyá valóban az Úr Jézust koronázzuk, és őt várjuk vissza, és készen tudjuk fogadni. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Amen.
Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ha vízen mégy át, én veled vagyok, ha folyókon, azok el nem borítanak téged. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng meg nem perzsel téged.
Amen.